Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
114, 115, 116
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
A tél ölelésében tudja meg az ember, hogy a lelke mélyen a nyár sosem múlik el. Ezzel az Albert Camus idézettel köszöntöm Önöket a mai szép téli napon. Görög Mása vagyok, a mai műsor vezetője és szerkesztője. Nézzük meg, hogy mi lesz a mai 117 percünkben. Először is beszélgetek Csovár Ádámmal arról, hogy mi az, amit mi tudunk tenni a levegőnk tisztaságáért, illetve a fűtési módszereink azok, hogy befolyásolják a levegőt. Aztán Medvedivet segítségével a Szép Művészeti Múzeum grafikai kiállítására kalauzolom el Önöket, és a műsor további részében pedig rengeteg kulturális programajánlóval találkozhatnak, míg végül pedig az Életképek Tinédzser Országból egy újabb fejezetét hallhatják. Úgyhogy ez lesz a mai 117 percünk kínálata. Hallgassák szeretettel! Nagyon sokat beszélünk, főleg most télen, a fűtési időszakban arról, hogy mivel tudnánk egy kicsit a levegőt tisztábban tartani, mert hiszen a téli időszak az egyik legszennyezőbb időszak a háztartások életében. Főleg ugye most, hogyha kinézünk az utcán, akkor régen láttunk ilyen telet, tehát nyilván jóval többet fűtünk, és aki nehéz helyzetben van, az pedig ilyenkor aztán azzal fűt, amilyen van. Bármit el tud fűteni, csak azért, hogy melegen tartsa a családját. Talán nem is gondolunk arra, hogy az, hogy ilyen rossz levegő van a városban, meg egyáltalán Európában és az egész világon, az nagyban függ attól, hogy mi az, amit a háztartások bocsátanak ki. Szóval a szegénység és a lakhatási körülmények nagyrészt hozzájárulnak ahhoz, hogy milyen levegőt szívunk be. De hogy pontosan mi az, amivel tudunk tenni, és mik a legmérgezőbbek, erről fogom most kérdezni Csovár Ádámot, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem környezetgazdaságtan és fenntartható fejlődés tanszékének adjunktusát. Szeretettel köszöntöm.
Jó napot kívánok, és köszöntöm a hallgatókat.
Ugye nézzük meg azt, hogy mi az, amivel a háztartások hozzájárulnak ahhoz, hogy milyen levegőt szívunk be, amikor kimegyünk a lakásunkból, és az utcán veszünk mély lélegzetet, mondván, hogy a friss levegőn vagyunk.
Hát igen, itt a felkonfban már egy kicsit, sőt nem is annyira kicsit utalt arra, hogy ez a téllel és a fűtéssel van összefüggésben. Hogyha nagyon leegyszerűsítjük ezt a tevékenységet, akkor azt lehet látni, hogy a háztartásoknak a legnagyobb része földgázzal fűt Magyarországon. Tehát ez az első számú energiahordozó. A földgáznak, mint ahogyan bármilyen energiahordozónak megvannak a maga előnyei és hátrányai. Hát ugye most, hogyha a levegőszennyezésnek a kérdését, hogyha még pontosabban fogalmazok, akkor az ilyen helyi, lokális levegőszennyezés kérdését nézzük, akkor a földgáz az egy eléggé egyszerű és eléggé jó energiahordozó ebből a szempontból, hiszen szilárd részecskéket nem hagy maga után az elégetése, hát ezt otthon is a, nem tudom én, gáztűzhelynél tapasztalhatjuk, tehát ez ilyen jellegű problémát nem okoz más típusú problémát. Viszont a témánk szempontjából, ami kiemelten fontos, az a második vagy másodlagos energiahordozó, ami hát általánosságban azt szoktuk mondani, hogy szilárd tüzelés, és akkor ebbe beletartozhat mindenféle olyan anyag, ami szilárd halmazállapotú, elégetjük, és hőenergia lesz ebből. Na most ez a gyakorlatban jellemzően tűzifát jelent, de természetesen a tűzifa mellett még más szilárd tüzelőanyagok is felbukkanhatnak, mint például fából készült brikettek, például fából készült pellet, vagy hát például ilyen a háztartási hulladék is, amiről annyira sokat nem szoktunk beszélni, de egy nagyon meghatározó és különösen problémás idézőjelben tüzelőanyag. Illetve hát még az országnak bizonyos területein kicsi mennyiségben előfordul még kőszén, vagy hát a kőszénnek különböző formái, lignit, barna kőszén, fekete kőszén, tehát ezek azok a tüzelőanyagok, amiket, hogyha elégetünk, akkor sok minden mellett szállópor kerülhet bele a levegőbe, és hát ez nem csak feltételes módban történik, ez bele is kerül nagyon nagy mennyiségben, és ez okoz problémát. Hát, hogyha esetleg valaki hallott a londoni típusú smogról, ami, ha jól emlékszem, akkor az 50-es években több ezer embernek a halálát okozta egy nagyon-nagyon rövid idő alatt. Na hát ez logikailag a londoni típusú smoghoz kapcsolódik a részecske szennyezettség. Nagyon-nagyon apró mikroszkopikus részecskék, szilárd halmazállapotú részecskék lebegnek a levegőben, és az emberek ezt belélegzik.
Ugye nagyon sok szempontból környezetszennyező ez, de egészségkárosító is, mert hogy nem csak amikor kimegyünk és a szállóport lélegezzük be, hanem mondta, hogy ilyenkor tényleg az emberek gyakorlatilag mindent megtesznek azért, hogy melegen tartsák a lakásukat, és akinek nincs pénze esetleg tüzelőanyagra, ami azért évről évre drágább, akkor tényleg elkezd fűteni bármivel, és azok a részecskék, ez műanyagpalackoktól kezdve bármibe kerülhet ilyenkor a rendszerbe, azok közvetlenül környezetszennyezők, hiszen a lakásban szaporodik fel az a káros anyag, ami aztán azonnal a tüdőnkbe kerül, illetve hát annak a tüdejébe, aki ott lakik. De hogyha egy kicsikét így szélesítjük ezt a kört, akkor ugye azt látjuk, hogy egyre divatosabbak egyébként a kandallók, egyre divatosabb, és nem is csak divatosabb, hanem be akarják az emberek biztosítani magukat, hogy mi lesz, ha nem lesz gáz, mi lesz, hogyha nem lesz elektromosság, tehát hogy egyre többen térnek vissza ahhoz, hogy legalább alternatívaként a hagyományos fűtések megjelenjenek, tehát nem a korszerűsítés irányába megyünk, vagy csak egyrészt, másrészt megyünk a hagyományos fűtés irányába. Hol van valami olyan középút, vagy hol van valami optimális megoldás ebben? Mi lenne a helyes, hogyha azt szeretném, hogy legyen alternatív megoldásom, hogyha hirtelen beüt valamilyen krah, hogy egyáltalán hogy kéne működnünk optimálisan?
Hát optimálisan úgy kellene működnünk, hogy nagyon hatékony épületekben és nagyon hatékony fűtőberendezésekben kellene az energiát felhasználnunk. Ezt most egy kicsit félreteszem, majd még visszatérhetünk erre, de hogy ezt soha nem kerülöm ki, meg szerintem mások sem, akik ezzel a kérdéssel foglalkoznak, hogy az elsődleges, az soha nem az, hogy miből állítjuk elő az energiát, mit égetünk el, mivel fűtünk be, hanem az, hogy milyen hatékonyságban használjuk fel a valamilyen módon előállított energiát. Ez az elsődleges. És itt kell olyan módosításokat, olyan fejlesztéseket, modernizációkat eszközölnünk, ami lehetővé teszi azt, hogy az embereknek a jóléte, most ezt leegyszerűsítettem valamiféle ilyen komfortérzetre vagy komfortfokozatra is, tehát ez a komfortfokozata, ez jó, ez normális szinten marad, mind a mellett, hogy az épület, a tüzelőberendezés nagyon hatékony és nem pazarlóan hasznosítja az energiát. Tehát ez az első. És hogyha ez sikerül tisztázni, és sikerül, hát itt, vagy sikerülne itt olyan módosításokat elérni, ami igen-igen megdobná a magyar lakóépületállomány, zárójel, bármi másnak a hatékonyságát, energiahatékonyságát, akkor ezzel már nagyon sokat lépnénk előre, ez az elsődleges. És ehhez mértem másodlagos az, hogy miből jön az energia. Na most általában véve azt lehet elmondani, és legyen szó kb. Bármilyen típusú energiafelhasználásról. Az energiafelhasználás három típusra szoktuk osztani, az egyik a villamos energia, amúgy egy kicsit faramúci helyzet, hiszen az egy szekunder energiahordozó, tehát az úgy így önmagában nincs meg a természetben, valamiből termelünk villamos energiát. Az egyik a villamos energia. A másik a közlekedés, és a harmadik pedig a hűtés-fűtés, hát elsősorban fűtés, de már a hűtés is releváns. Na most mindegyiknél általában azt szokás mondani, hogy energia mixekben, tehát egy ilyen sokrétű, divers portfólióban kell, hogy gondolkodjunk, és nem az a jó, hogyha egy valamire rakjuk fel az összes tétünket vagy lapunkat, hogy így fogalmazzak, hanem az a jó, hogyha többféle energiaforrást és többféle technológiát alkalmazunk. Én azt gondolom, hogy a földgáznak lehet szerepe a magyarországi hőenergiaellátásban, egyébként már csak azért is, mert van Magyarországnak saját földgáz kitermelése, ezen lehet vitatkozni, hogy ez sok vagy kevés, én azt gondolom, hogy nem annyira kevés, mint amennyire sokszor annak gondoljuk. Tehát egyébként, hogyha hatékonyan van a földgáz felhasználva, esetleg helyi termelésből származik, tényleg az annak ellenére, hogy egy fosszilis forrás és hozzájárul a globális éghajlatváltozáshoz lehet szerepe az energiaellátásban. Na most a tűzifának is lehet szerepe, tehát jobb sorsú, vagy hát hogy mondjam, fejlettebb, gazdagabb országokban azért lehet látni igen-igen magasrendű tűzifa felhasználást, ami nem feltétlenül az ilyen klasszikus vegyes tüzeléses kazános tűzifa égetés, hanem például a pelleteknek a felhasználása. Pellet kazánt úgy kell elképzelni, nagyon leegyszerűsítve, mint egy földgáztüzelésű kazánt, tehát egy gyakorlatilag be lehet állítani azt, hogy hány fokra fűtse fel a lakást, és folyamatosan, automatikusan szabályozza magát, de nem földgázt adagol be az égéstérbe, hanem fapelletet. És hát természetesen ott vannak a megújulók is, vannak hőszivattyúk, vagy például Magyarországon szoktunk dicsekedni azzal, hogy mennyire elterjedtek a napelemek, és ez tényleg egyébként így van. Ugye napelemekhez kapcsolhatóan valamilyen elektromos fűtés, vagy egyébként bármilyen villamos energiához kapcsolható elektromos fűtés is játszhat. És lehetne ezt még cizellálni, azt próbálnám csak így röviden elmagyarázni, hogy sokféle különböző energiahordozót kellene használnunk, és egyébként még a nagyon klasszikus tűzifa égetés is működhet, tehát azért Magyarországnak ezen is persze lehet vitatkozni, hogy mennyire bőséges az erdősültsége, de azért vannak erdejeink, az, hogy történik fa célú, vagy akár energetikai célú fakitermelés bizonyos mértékben, bizonyos körülmények között, ez sem ördögtől való, tehát lehetne mindent csinálni, csak nem úgy, ahogyan most tesszük. Tehát a volumennel, a hatékonysággal, a területiséggel, a távolságokkal, ezekkel valahogy kalkulálni kellene, és mindezt figyelembe kellene venni ahhoz, hogy egy fenntartható és környezetet nem normális mértékben terhelő, jelen esetben fűtési energiarendszerünk legyen.
Ugye, ahogy hallgatom önt, azért azt látom, hogy ez egy ilyen globális terv, amit létre kellene hozni, tehát, hogy ez nem csak arról szól, hogy hogy mivel fűtünk, hanem hogyan fűtünk, de így gyakorlatilag nem csak a családoknak vagy vállalkozásoknak kell, hanem egy országos szintű megoldást kell arra találni, hogy normálisan tudjuk működni, hiszen ahhoz, hogy én választani tudjak, ahhoz az kell, hogy különféle szolgáltatók legyenek, ugye említette a földgázt, említette a pelletet, említette az elektromos fűtést, illetve a az elektromosságot, az áramellátásunkat, de közben ugye nagyon sokat vitatkoznak a termálvizekről, az atomenergiáról, ami egy állami szintű döntés, amiket meg kell hozni ahhoz, hogy a lakosság aztán el tudja dönteni, hogy egyáltalán melyik szolgáltatóhoz fordul, illetve milyen típusú ellátást szeretne, milyen eszközökkel a lakásában. Ami a cikkéből is kiderül, hogy azért ez nem csak döntés kérdése, hanem ez lehetőség kérdése is, hiszen a legnagyobb problémát pontosan az okozza, hogy akik szociálisan hátrányos helyzetben vannak, a szegénység az nem csak a családon belül, hanem gazdaságilag is egy hihetetlenül nagy teher ebben az esetben a gazdaság számára, tehát hogyha nincs megfelelő szociális ellátás, akkor nagy valószínűséggel nem lesz ezekben a családokban megfelelő fűtési rendszer sem. Tehát, hogy gyakorlatilag ez egy ilyen társadalmi szintű probléma is, és nem csak egy ökológiai probléma ebben az esetben.
Ez abszolút így van, és hogy még egy picit fokozzuk ezt, ugye az is nagyon, nagyon érdekes, és tehát ez valamennyire egyébként egy kapaszkodót is jelenthet, hogy ugye az, hogy vagy az, hogy az alsóbb társadalmi rétegekben élő szegényebb emberek azzal fűtenek be, amivel tudnak, ez, ahogy említette, a beltéri levegő szennyezettségnek a mértékét nagyon-nagyon rontja, és gyakorlatilag hát saját magukat mérgezik ezzel, de ugye nem csak magukat, hanem azokat is, akik nagyjából a környéken élnek. Ezt közgazdaságtanilag externáliának, vagy külső gazdasági hatásnak nevezzük, hogy valakinek a tevékenysége valaki másra is gyakorol hatást, aminek valamilyen végső soron gazdasági következménye lesz. Tehát, hogyha valaki megbetegszik, gyógyszert kell szednie, kiesik a munkából, vagy például védekezik a levegőszennyezés ellen, ennek mind-mind költsége van, ugye oly módon, hogy valójában nem ő végzi, jelen esetben, hogyha mondjuk törvénytelen hulladékégetésről beszélünk, akkor a törvénytelen hulladékégetést. Tehát azt akarom csak mondani, hogy ugye itt az ok-okozatiság, akár ilyen egészségügyi szempontból is, az átfedésben van a különböző társadalmi rétegek, vagy különböző családok, háztartások között. Tehát nekem, meg a szomszédomnak, meg bárkinek kb. Érdeke az, hogy a szegénységben élő emberek nem mérgezzék magukat, hát egyfelől erkölcsileg, másfelől pedig azért, mert azzal engem is mérgeznek. Tehát, hogy egy ilyen átjárhatóság van a szennyezés és a környezeti kockázatok, meg az egészségügyi kockázatok között. Na most ezt úgy lehetne kezelni, hogyha a kormányzat azt mondaná, hogy akkor sokféle különböző tudományterületnek a szakértőit, és hát nem csak tudományos embereket, hanem nem tudom én, tényleg, hát egy nagyon széles rétegét a társadalomnak bevonja egy olyan stratégiának a kialakításában, ami stratégia arra irányulna, hogy hosszú távon, 20, 25, 30, 35 éves távlatban szépen elkezdünk lépésenként előre lépkedni egy olyan úton, ami regionális területi szempontokat, szociális jövedelmi szempontokat, természetföldrajzi szempontokat, klimatikus szempontokat, nem sorolom, tehát nagyon különböző szempontokat vesz figyelembe, és ezzel alakít ki egy olyan energiastratégiát, vagy egy ilyen energia részstratégiát, ami jelen esetben a fűtésre vonatkozik, ami mindezen szempontokat integrálja, és egy fenntartható, tehát tényleg hosszú távon fenntartható energia mix és energia ellátásnak a létrehozását segíti elő, és sőt, hát nem segíti elő, hanem garantálja. Na ez az, ami nincs meg, és ez az, ami hiányzik. Enélkül pedig ez nem fog működni. Egy utolsó gondolat, tehát pontosan amit mondott, tehát azok az emberek, akik a leghátrányosabb körülmények között élnek, természetesen mindent el fognak égetni azért, hogy ne fagyjanak meg, akár idézőjelben, akár nem idézőjelben, jelen körülmények között, én is elégetném, ön is úgy égetném, mintha
így van.
Nem lenne holnap, tehát ez nem is kérdés. Ugye, hát ebből nem lehet kijönni egyedül, tehát ez, és mindannyiunk érdeke, ahogyan mondtam is, tehát nem pusztán morális szempontok miatt, hanem gyakorlatilag a tényleg egyértelmű közvetlen hasznunk miatt, vagy kárunk miatt.
Ugye a kapitalizmus logikája az a profittermelés, vagy legalábbis a haszon, vagy legalábbis a gazdasági kiegyensúlyozottság, tehát hogy ne legyünk vesztesek. Hogyha önt meghallgatom, meg ugye itt beszélgetünk 10 perce, meg ha az emberi gyózan paraszt észre gondolkodik, akkor is azért az látszik, hogy gazdaságilag is megérné, hogy szociális intézkedésekkel segítsük azt a réteget, amelyik most lecsúszik, lecsúszott már, vagy lecsúszóban van, mert hiszen az egészségügytől kezdve a környezetszennyezéséig, az összes többi gazdasági szempontig, amit elmondott, hát a kapitalizmus nagyon durva, még hogyha smiley-t rajzolunk rá, akkor is durva a logikája. Szerint legalábbis gazdaságilag ez megéri. Úgy tűnik, hogy valahogy ilyen egyenes vonalú gondolkodás van, ha ezt holnap nem fizetődik ki, akkor nem. Tehát hol van ez a szép hosszú távú kapitalista gazdálkodás, akkor, amikor az emberekről van szó? Mert itt tulajdonképpen az emberekről van szó, akik megtermelik azt a profitot, ami ilyenkor így elfelejtődik.
Hát én annyira ebben nem látom bele azért a kapitalista logikát, tehát nem biztos, hogy annyira behoznám ezt ide. Tehát ha most maradunk ennél a szociális szempontnál, akkor gyakorlatilag pontosan az történik, hogy azok az emberek, akik ugye hát kárt okoznak más embernek, most tényleg csak ilyen közgazdasági logikával beszélek erről, azok ugye ezt a kárt nem fizetik meg. Hát ez pont, hogy egy ilyen kapitalista ellenes felfogás, ugye az, hogy ingyen lehet a másik embert szennyezni, ingyen lehet a természeti környezetet használni, elhasználni, erodálni. Tehát szerintem ez pont, hogy az ellenkezője a kapitalista logikának. Ugye egyébként azt gondolom, hogy ugye nyilván amikor ilyen teljesen alapvető fiziológiai, vagy gyakorlatilag a létezéshez kapcsolatos igényeknek a kielégítéséről van szó, jelen esetben arról, hogy égessünk el bármit, csak ne hűljünk ki és ne fagyjunk meg, akkor nyilván itt szerintem ebben olyan nagyon üzleti, vagy ebben olyan kapitalista szempontok nem annyira vannak, ha csak abban nincsen, ugye, hogy hogyan tudnak ezek az emberek
Inkább az
hozzájutni
állam
a
szempontjából
tüzelőanyaghoz.
gondoltam, hogyha egy hosszú távon megnézzük, akkor gyakorlatilag Magyarországnak az lenne az érdeke, hogy ahogyan is mondta, 25-30 év múlva ez a helyzet rendeződjön. Ez meg akkor fog rendeződni, ha van egy normális szociális támogatói rendszerünk, mert hiszen anélkül ez nem működik. Tehát, hogy valahogy így ezt próbáltam, de lehet, hogy akkor nem jó irányba mentem, de hogy valahogy ezt próbáltam így megkérdezni, hogy ezt hogy tudjuk kiszámolni, hogy legalább érdekelté tegyük a döntéshozókat abba, hogy fehéren-feketén le lehessen vezetni, hogy figyelj csak, ez megéri. Mert nagyon sokszor ez a megéri, nem éri meg történet.
Világos, világos, világos. Tehát állami szempontból
igen,
ez
igen,
a típusú
igen.
Költséghaszonelemzés hogyan néz ki. Világos. Hát ez rendkívül tág kérdés, tehát ugye most mondhatnék olyanokat, hogyha javítjuk az energiahatékonyságot, akkor csökkenni fog az energiának a kereslete valószínűleg. Nem biztos, hogy így van, de valószínűleg így van. Na most, ha csökken az energiahatékonyság, akkor mondjuk kevesebb földgáz kell különböző helyekről, például az oroszoktól importálni, ami már nem pusztán szociális dimenzió, hanem egy ilyen biztonságstratégiai, geopolitikai dimenzió. És hát nyilván az egy értékválasztás kérdése, hogy a magyar kormány szerint jó-e az, ha több, vagy kevesebb, vagy ugyanannyi földgáz importálunk az oroszoktól, mint korábban, hát szerintem nem jó, de ez egy értékválasztás kérdése. Tehát azt akarom csak mondani, hogy nagyon különböző érveket lehet felhozni, amellett, hogy javuljon a hatékonyság, az öko- és energiahatékonyság, és egyébként emberek felemelkedjenek. Van például egy ilyen biztonságpolitika, geopolitikai vetülete ennek. Aztán van egy olyan vetülete, hogy ugye az egészségügyi ellátórendszer hát azért erősen közfinanszírozott, ugye? Tehát hogyha oda egyre kevesebb ember kerül be, például a légszennyezés általi krónikus, vagy hát jellemzően krónikus, de akár akut problémákkal, akkor csökkenni fog az egészségügyi ráfordításnak az ilyen jellegű költsége. Tehát kevésbé lesz leterhelt az ott dolgozó orvosi és ápoló állomány, az infrastruktúra, kevesebb pénzt kell erre kifizetni, tehát például már ez is ugye működőképes. Ugye önmagában véve az, hogy az emberek jobb komfort fokozaton élnek, annak valószínűleg olyan pszichés hatásai vannak, ami én azt gondolom, hogy a munkatermelékenységet is növeli. Tehát valószínűleg, ha nekem nem fagyoskodnom kell egy szobában, összezárva a másik öt emberrel, hanem nem tudom én, van lehetőségem egy saját szobában lenni, egy kicsit elmélyülni abban, ami érdekel, és azzal foglalkozni, akkor egy egészen más mindsetben veszek részt a társadalomban, a gazdaságban, tehát hogy egy ilyen értelemben vett haszna is van ennek. És hát ugye itt még nem beszéltünk ennek a kérdésnek az input oldaláról, hogyha most a fatüzelésről van szó, hát az a fa az valahonnan származik. Na most ugye Magyarországon az erdőgazdálkodás és a fakitermés az többféle célú is lehet, és többféle célú is. Ennek egy része energetikai célú, egy másik része nem energetikai célú, de hát ami ott összegyűlik melléktermék vagy ikertermék, azt is lehet értékesíteni energetikai céllal. Ugye, ha csökkenne a tűzifa iránti kereslet, az ilyen módon visszahatna az erdőknek az egészségére is, hiszen csökkenne az erdőkre ráhelyeződő teher vagy nyomás azáltal, hogy ugye hát van tűzifa iránti kereslet és ilyen kitermés. Tehát ha pedig az erdőknek az egészsége növekszik, tehát egyfelől a minősége, a mennyisége, az azért nagyon jó, mert olyan, hát úgy szoktuk ezt mondani, hogy olyan ökoszisztéma szolgáltatásokat nyújtanak az embereknek, amik ott vannak, nem annyira könnyedén láthatók, de nagyon-nagyon fontosak. Tehát például részt vesznek a különböző anyagoknak az áramoltatásában, nitrogénnek, foszfornak, víznek az áramoltatásában. Részt vesznek az üvegházhatású gázok, például a széndioxidnak az elnyelésében, és ezzel lassítják például a globális éghajlatváltozást. Élőhelyeket teremtenek állatoknak, növényeknek, gombáknak, különböző élőlényeknek, amik valamilyen módon biztosan visszahatnak az embereknek, például, hogy egy ilyen közvetlen kapcsolatot mondjak, vadgazdálkodás. Jó, folytathatnám, tehát még a mezőgazdaságról nem beszéltem, hogy milyen mikroklimatikus vagy mezoklimatikus hatásai vannak az erdőknek, hogyan tartanak ellent az eróziónak, a deflációnak. Hogyha ezeken végigmennék lépésről lépésre, a végén ott találnánk magunkat, hogy ezeknek a problémáknak a megléte az valamilyen módon az embereknek a pénztárcájára is hatással van. Nem annyira egyszerű ezeket a hatásmechanizmusokat így közvetlenül látni, hogy nekem miért rossz itt a 10. kerületben, hogy a megye szélén az erdőállomány egy kicsivel kisebb, de garantálni tudom, hogy valamilyen hatással az ott lévő erdőállomány az én életemnek a gazdasági értelemben is vett minőségére hatást gyakorol. Na hát dióhéjban, de rengeteg érvem lenne még, hogy miért érné ez meg az államnak, és csak egyet még nem mondtam, mert vagy hát ezt már emlegettem itt, de szerintem nagyon fontos kiemelni, ez a morális szempont, tehát hogy szociális érzékenységi szempont. Tehát hogy ez szerintem ez magától értetődő.
Hát reméljük, hogy magától értetődő. Hála Istennek azért vannak jó példák. Ezt csak megemlítem, hogy a múlt héten beszéltem a Máltai Szeretetszolgálattal, akiknek van ez a szociális napelem programjuk, és ez például egy fantasztikusan jó példa, hogy napelemekkel és saját maguk által már, mint hogy a Máltai Szeretetszolgálat által bevizsgált elektromos rendszerrel, illetve az általuk adott eszközökkel tudnak télen fűteni, akik jelentkeznek, és ez azt gondolom, hogy tiszta energia, megfelelő biztonsággal és megfelelő helyre, úgyhogy azt gondolom, hogy azért vannak olyan példák, amik ebben segítenek. Úgyhogy reméljük, hogy egyébként azok, akik meg megtehetik, hogy választanak, azok meg tudatosan fognak választani, mert azt gondolom, hogy ez is fontos része ennek a történetnek.
Ez így van. Tehát ugye a szociális rétegekről beszéltem, abból persze az is kiderül, hogy nem csak az alsóbb rétegeknek van szüksége fűtésre, tehát valamilyen módon a felsőbb rétegek is fűtenek, és hát persze nekik azért a pénzügyi, anyagi lehetőségeik által a választási lehetőségeik is nagyobbak, ekképpen a felelősségük is nagyobb. Tehát az, hogy ők szigetelt lakásban élnek, nem pazarolják az energiát, hajlandóak felvenni egy pulóvert, és nem 25 fokra fűteni a szobát, stb. Stb. Tehát, hogy ezek mind olyan praktikák, technikák, változtatások, amik nagyon fontosak, és összeadódva elég komoly hatást gyakorolhatnak végső soron akár a levegő minőségére is. Mindazzal együtt, hogy azért illúzióim nincsenek, tehát jellemzően a magasabb jövedelmi decilisekben élő emberek jellemzően nem szilárd tüzelőssel fűtenek, hanem hőszivattyúval, vagy különböző elektromos panelekkel, földgázzal, esetleg távfűtéssel, tehát ezeknek ilyen kapcsolata a részecske szennyezettséggel nincsen, de úgy általánosságában az energiafelhasználással van, az üvegházhatású gázok kibocsátásával van, geopolitikai, biztonságpolitikai, ilyen közvetett kapcsolódásuk van, tehát valamilyen módon mindenki tud tenni annak érdekében, hogy egy fenntarthatóbb energia ellátás legyen az országban, vagy bárhol a világban.
És akkor még csak a fűtésről beszéltünk, és még rengeteg témánk lenne. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk Csuvár Ádám, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem